a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a Millás reggelit ma, illetve a héten, mert hogy hétfő reggel van, június 3-a, 7:02, a Millás reggel pedig a Rádió Café 98.0-án szól. Nem akárkivel, egy kicsit csendesebb, kicsit enerváltabb, kicsit morózusabb mackóval, Mihálovics Andrással.
Jó reggelt kívánok, így van, egészségügyileg nem vagyok 150%-os, úgyhogy ez lehet az oka. Derékfájás, ezt hívják csúznak.
Hát,
nem tudom, az gyötör.
Igen, az,
de
az
nagyon
egyik.
Dulván, úgyhogy hát ennek megfelelő a hangulat. Fájdalomcsillapítóval kell, meg már várom, hogy majd mikor jön a kezek mestere el hozzám, hogy helyre tegye.
Hát rohadt ugye az.
Megvisel földi porhüvelyemet.
Igen, mindenféle ízületi nyavaja nagyon tudja gyötörni az ember, de a derék környékén az a sok ideg, az még különösen fájdalmassá teszi az ilyesmit, úgyhogy hát mondanám, hogy jobbulás, de itt az adás alatt semmi nem fog változni, tényleg csak, hogyha
hát bízzunk benne, hogyha így összefognak és küldik az energiát a hallgatók, akkor talán mégis
valami
meglátjuk.
Lehet belőle.
Múkodni kezdek hirtelen.
Igen.
Mint ha már jobban volnék.
Na, tessék, ezzel a kicsivel is. Hát akkor elmondjuk, hogy 0636 980 980, ezen keresztül is lehet távgyógyítani.
Mindenki a hétvégi élményeiről számol be, ugye Hajnóci Soma társas játékjáról küldött egy hallgató,
igen,
egy fényképet, meg a
Kandela
Fesztiválon
járt, ugye, amiről, igen, mi is, igen, beszélgettünk pénteken, és egy picit promotáltuk a programot.
Igen. Jó reggelt, kartársak, hogy pénteken. Ja, most elkapcsoltál?
Igen,
most
bocsánat.
Most már mesztelen nők is vannak. Miket nézel?
Hát, amit dob a gép.
Olyan gyorsan, hogy jójóznak a szemét. Azt ne.
Most ott volt minden, tényleg nagyon vagyos.
A jó reggelt kartársakra kattintsák, könyörgöm, ne a gyomorrákot okozhat a... Jó? Mégis okay. A június első millás reggelije van, 2024. június 3-a, ugyanis. Jó reggelt kartársak, pénteken, ahogy írtam, az új időpontot kibővített útvonal, indulunk lassan M-kartársal az Óviba, 6:30-ra, onnan Zugló, Hermina mező. Részletek kicsit később.
Oké, okay, várjuk.
Az nem lesz egyszerű.
Hát az nem. Azt mondja, hogy...
Ez rádióképtelen, hogy hol jelentkezik, és milyen...
De azért nem rossz, szerintem elgurul, nem? Azt írja egy kedves hallgató, hogy 50 felett a reggeli merevedés a derék tájékon jelentkezik. Ez nagyon jó.
Sok mézet egyél, az ízületi fájdalmakat nem gyógyítja, de jó. Köszönjük. Ilyen és ehhez hasonló nagyon könnyen hasznosítható és adaptáló.
Gyorsan felépülsz. Igen, lesznek ám itt tanácsok, ne félj.
Igen. Farkasalmát még, ha valaki javasolna, hogy azzal, azt szedjek, és azzal borogassam, azt még nagyon megköszönném.
De olyan van?
Mit tudom én, az indul a bakterházba.
Ja, tényleg.
Szedek az orrodra farkasalmát.
Ismerős volt a neve, de nem tudtam volna tenni, tényleg.
Isten éltesse a Klottildokat, a szép név viselői ma ünneplik nevük napját, aztán születésnaposokat nem kevésbé köszöntjük. Itt van például az amerikaiak első űrsétája, mert ugye az oroszok első űrsétájára emlékszünk, Alexej Leonov ugye tette meg. Hát az amerikaiak kérem szépen a Gemini 4-jel 1965. június 3-án voltak kint az űrben 2 hónappal Leonov után, de ők 20 percet töltöttek az űrben. Uh-huh.
Aztán... Hát épp jó kis apropója van, ugye megint el kellett halasztani, ha mindig a szerdán próbálják újra fölküldeni a Boeingnak az űrhajóját, úgyhogy majd meglátjuk, igen, mi lesz belőle.
Aztán 1980-ban június 3-án tért vissza az első és eddig egyetlen magyar űrhajós a Szojusz 35 felélzetén a világűrből, ugye Farkas Berciről van
szó. Egyetlen űrhajós, aki járt az űrben, igen, mert Magyari Béla is űrhajós.
Ja, mindig kiavítottam.
Igen, de én mindig próbálom az emlékét, igen, őrizni, mert ő is kiképzett.
De már űrhajós. Megvan az utódja, lesz második, igen, magyar űrhajós is. Aztán most, hogy nincs itt Xi Jinping, a Tiananmen téri vérengzésről is megemlékezhetünk, anélkül, hogy aktivisták dörömbölnének az ablakunkon, hogy ne tegyük ezt. 1989...
Majd telepített kínai rendőrök esetleg.
Majd megkínálnak, hogy Xi Jinping kolbásszal téged, mert te vagy közelebb a bejárathoz, addig én el tudok menekülni.
És akkor már az én derekamat is leverik, igen.
Szóval 1989-ben csúnya dolog történt a Tiananmen téren, Pekingben, erről nem szabad beszélni, mi mégis beszéltünk, úgyhogy óriási hibát követtünk el, bizonyos szemszögből nézve, de amíg mi beszélhetünk róla, addig olyan nagy baj nincsen, csak ne ezzel reklámozzuk magunkat, hogyha esetleg a Kínai Népköztársaságba megyünk nyaralni, mert ott nem veszik ilyen jó néven ezt, hogy egyáltalán megemlítik ezt, ami nem is volt. Egyébként nem is lehet tudni, hogy mekkora áldozatokat követelt.
Hát nem hozták
nyilvánosságra ezt az egészet. Egy biztos, június 3-án és 4-én a kínai hadsereg megtámadta a pekingi Tiananmen téren. Április 14-én kezdődő diáktüntetés részvevői, a halottak számára vonatkozó különböző beszélések, figyelem, 200-tól 10 000-ig.
Fú.
A 200 is nagyon durva.
Igen.
Ha belegondolsz. Úgyhogy, nagyon kemény volt a helyzet akkor, és hát most itten mégis bratyizunk ezekkel az emberekkel, úgyhogy érdekes.
Vannak furcsaságok.
Na, nézzük a születésnaposokat inkább, nem most mentsük meg a kínai-magyar kapcsolatokat. Jefferson Davis, amerikai katona és államférfi 1808-ban született, hát ő volt a déli államok első és egyetlen elnöke, az amerikai polgárháború meghatározó alakja. Aztán mondjunk még néhány születésnapost, itt van Josephine Baker, amerikai táncosnő, 1906-ban született, és teljesen felforgatta a művészetet. Francia énekesnő, táncosnő, előadó művész, és 1937-től francia állampolgár, holott Saint Louis, Missouri államban született. A bronz Vénusz, uh-huh, a fekete gyöngy és a kreol istennő, így kellett őt szólítani. Ebből a háromból lehetett válogatni.
Igen. Aztán születésnaposaink között találjuk még Tony Curtist, magyar származású amerikai színészt, 25-ben született, és Ellen Ginsberg, amerikai költőt, akit szerintem Hobó ismertetett meg velünk, vagy legalábbis a korosztályunkkal.
Én is ott hallottam először.
Igen. Raúl Castro, kubai katonatiszt politikus is ma ünnepelő, még itt van velünk, 31-es. Suzy Quatro, atyaék derék, hallottam.
Azért tettem be, mert őt is gyerekkorunkban Suzy
Quatro. Igen, abszolút.
Aztán Darnyi Tamás, magyar versenyúszónak, többszörös olimpiai és világbajnoknak jó egészséget és boldog születésnapot kívánunk, 1967-ben született ő. Aztán Keleti Andrea táncművésznőnek, Kisztihán, nem árulom el, hogy hány éves, nem illik ezzel foglalkozni. Elek Ferenc Jászai Mari díjas magyar színművész, rendkívül kedvelem az ő játékát, 1974-es évjáratú, és Bot Miklós magyar zenész, népdalgyűjtő, 1981-es évjáratú, és itt van a visszatetsző, hogy nagy öregnek nevezzük Rafael Nadalt, mikor 15 évvel fiatalabb mi nálunk. Vagy nálam legalábbis.
Hát
1986-ban született a spanyol teniszező, és még mindig aktív.
Igen.
Valami elképesztő mennyiségű tenisztornát húzott be ő. Úgyhogy Hát ezek voltak. A névés születésnaposok kedvére akkor szóljon a következő muzsika, Mind and Soul. Tessék hallgatni szeretettel.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Nézzük, mit írnak a lapok.
Hát kérlek szépen, a Portfolio.hu nem a vezető interjút választottam, hanem inkább Tom Krebs, a University of Mannheim, és Isabella M. Weber, a University of Massachusetts Amherst szerző párosától. A kell-e félni az ársapkáktól című írását, ami úgy kezdődik, hogy itt az ideje, hogy fontolóra vegyük az ársapka felvételét a rendkívüli helyzetekre vonatkozó közgazdaságtani eszköztárba, ami ugye már önmagában is elég merész felvetés, ugyanis elég sok esetben van, amikor van helye, de mostanában mi inkább azokra emlékezünk, amikor nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, sőt, mi több volt, hogy rosszul sültek el kifejezetten, ugye emlékezünk csak az élelmiszerre, különböző termékekre, kivetett társapkákra, ugye, ami a helyettesítő termékek nagyfokú emelkedése sén keresztül, ugye még inflatorikus hatást is fejtett ki, nemhogy csökkentett volna. Na, a lényeg, hogy erről folyik az értekezés, a Portfolio.hu-n lehet olvasni.
Hát de pont most, mikor már nincsenek ilyen sapkák.
Hát nincsenek, de akár a tapasztalatok leszűrésével arra is jutott a két kutató, hogy azt elemezze, hogy vajon mint eszköz a jövőben hol és miképpen vethető be, úgyhogy én magam is el fogom olvasni.
Szegeden 7-es darab hét óta nincs gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás, szinte minden gyereket Pécsre, Debrecenbe vagy Budapestre küldenek. Több mint 200 tervezett műtét maradt el, és 40-50 akut beteget küldtek tovább távolabbi intézményekbe, erről értesült a Népszava. Azt mondja, hogy volt olyan szülő, akit mentővel vittek, de előfordult, hogy saját gépkocsival kezdenek el 175 vagy 225 kilométert autózni. Budapesten az Országos Baleseti Intézet, a Szent János, a Heimpál, illetve a Betesda fogadja a szegedi gyerekeket, ez alatt több mint 200 tervezett műtét maradt el. A részletekről tehát a Népszavában olvashatnak azok, akiket ez érdekel.
A Telex a különböző orosz hacker támadásokat gyűjti csokorba, és az, hogy hogyan reagáltak a kormányok. A cím is az, hogy a magyar kormánnyal ellentétben sok másik ország a nyilvánosságot választotta az orosz hacker támadások után, és hát ugye az a rögtön a példákkal indul a cikk, hogy Csehországtól az Egyesült Államok ismerték már be magas szinten, hogy a Kremlhez köthető hacker csoportok kutakodtak nyugati politikusok levelezéseiben, vagy támadtak meg fontos civil infrastruktúrát, energiahálózatot, vagy a vízellátást. Úgyhogy arról szól, hogy ki, hol, miképpen kapott ezekből a támadásokból, illetve hogyan reagáltak, hogy elismert, hogy nálunk nem volt annyira erős a kommunikáció, erről beszéltünk is Frész Ferenccel is, kiberbiztonsági szakértővel, ezért gondoltam, hogy én folytatásaként a sztorinak, ha elolvasható a Telexen.
Még mindig maradnék a Népszava hasábjain, van itt egy nagy rejtély, eltűnt 2-0 a paksi atomerőmű mérlegéből. A bevétel és tarifa emelkedés ellenére 2023-ban már alig hozott hasznot a nukleáris áramtermelés, írja Marnic kollega. 121 millió forint adózott eredményt ért el az MVM paksi atomerőmű. Ez történelmi mélypont, az Optán nyilvántartása szerint a cég profitja 2018 és 2021 között még 13-17 milliárd forint között mozgott. Az MVM végterés a korábbi évek szokásának megfelelően ezt a 121 millió forintot felveszi osztalékként. Az eredmény csökkentésre a kiegészítő mellékletben nem adnak magyarázatot, holott a bevétel a 2022-es 190 milliárdról 210 milliárdra ugrott.
Ezt általánosságban is elmondhatjuk itt a lapszemlében, ugye, hogy május 31-ével lejárt a határideje az a vállalati adóbevallások benyújtásának, illetve a mérlegek elkészítésének, úgyhogy lehet mazsolázni majd, hogy...
Hát már eddig mi? Is.
Igen.
Ki mennyi osztalékot
igen.
vett ki?
Mekkorát kasszált?
A NER-ben, igen. Ki mekkorát hogy kasszált?
Hozzá?
Hogy jutott hozzá?
Miért
stb. Stb. Igen. Ezek vannak tehát. Na, és akkor hogy állunk? Még van-e nálad még valami?
Hát csak ilyen
hát bajnok lett a Győri Eto'o, még hozzá Európa bajnok vagy mi az, Bajnokok Ligáját nyert, na, már csak kikeveredek ebből a kommunikációs csapdából, úgyhogy nagyon... Én magam nem néztem a meccset érthető okokból, mert mással voltam elfoglalva, de álomszerű volt az egész, ha lehet hinni a sajtó értesüléseknek, ugyanis a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében a győri Audi Eto KC 30-24-es sikert adatott a... mi ez? Bittigheim ellen Nevleckék Andrással, így történeteiben már 6-szor nyert el a BR serleget, és hát most ennek a meccsnek a hullámait dolgozza fel nagyon sok sajtótermék. Ilyenkor szokták az edzőt, a játékosokat, stb. Mondjuk vereség után jelző. Is ez megy.
Igen.
Úgyhogy igen.
És akkor egy kis szers a végére, 93 éves korában 5-5-ször is megnősült Rupert Murdoch média mogul, jaj, de szép is a szerelem. Úgy egyébként, hogy tavaly még egy másik nőt jegyzett el, úgyhogy gyorsan pörögnek az események, most pedig a nyugdíjas orosz biológust, a 67 éves Jelena Zsukovát vette feleségül, ezúttal a kaliforniai szőlő birtokán volt a 7-7 országra szóló lakodalom.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát pénteken, ja nem, te vagy a magyaros, akkor mondd te, miket mélyebb a hangod.
Jó, Budapest értéktőzsdével kezdjünk. 0,3%-os mínusz 67.906 pontos záróérték. Nem volt nehéz ezt előállítani, mert mind a négy vezető papír eseggetett. Majdnem 1%-ot a Telekom 982 forintig, a MOL megúszta 0,36%-kal 2790 forintig ment vissza, az OTP 0,17%-os mínusza 17310 forintos záróértéket eredményezett, Richterék 9100 forinton zártak, ez 0,16%-os mínusznak felel meg, és hát még kérem szépen nézem, az Opusban volt még nagy forgalom, de hogy az Opusban igen, megtaláltam, 0,4%-ot esett az is. Úgyhogy hát van honnan feltámadni a mai kereskedési napon, fogalmazzunk így.
Mint ahogy föltámadtak egyébként az amerikai indexek, érdekes volt, ugye pénteken volt a napja, hogy nagyon várta a piac a Fed által nagyon figyelt inflációs adatot, mutatót, ezt a PCE index, a személyi fogyasztási kiadások, valami ilyesminek szokták fordítani az elemzők értékét, és ez gyakorlatilag egy kicsit csendesedő inflációra utaló értéket mutatott, amit először nem nagyon díjazott a piac, vagy olyan semminek vette, de a végén, a kereskedés végére nagyot ralliztak a mutatók, és az utolsó egy-két órában fel, hát ez már több is, mint kunkorodás, mert a Dow Jones például 1,5%-kal tudott emelkedni, az S&P 500-as az 0,8%-kal, a Nasdaq pedig kis jele dolgozta a teljes mínuszát, neki csak annyira futotta, hogy egy 2 pont csökkenési felzárkózzon, de a pozitív tartományba nem sikerült átlendülnie. Az európai kereskedés még szintén pénteken olyan vegyeske volt. A londoni FTSE például 0,5%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 1,1%-kal esett, aztán szintén emelkedett a párizsi CAC-on 0,2%-kal, de estek a mondjuk a hollandok, a spanyolok, emelkedtek az olaszok, Svájc, Portugál, belga tőzsde, úgyhogy eléggé színes volt a kép. Hát így várjuk a mai nyitást, mindjárt megnézek egy-két ázsiai értéket, hogy az ad-e nekünk valami indikációt. Különösebb nagy hiszti nincs, egy kis mínusz Shanghai-ban, a kínai tőzsdén egy erőteljesebb plusz Japánban, ott 1,2%-ban van a Nikkei, a hongkongi Hang Seng 2,4-be, ott aztán közel 3% az indiai, na Ázsiában jó a buli.
Mintha valami.
Igen.
Ne felejtsük el, hogy Moody's döntés volt pénteken.
A, nem döntés.
Nem változott ne, a hitelminőség.
Ne kutyuljuk össze, ugye az csak egy a, hogy van, a felülvizsgálata a az éppen aktuális besorolásnak.
Elvégezte az időszakos felülvizsgálatot.
Ja, valami ilyesmi. Igen. Igen.
Nem változott Magyarország hitelminősítés, ez a lényeg, és annak stabil kilátása sem. Maradunk a BAA2 kategóriában, de a hitelminősítő hangsúlyozta, hogy ennek részleteit már, mint az időszakos felülvizsgálatot foglalhat össze egy tájékoztató anyagban, ami nem egyenlő a hitelminősítői döntéssel. Úgyhogy nagyon helyesen rávilágított tanult kollégám erre az anomáliára, amit én itt beemeltem az adás testébe.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na, megjött Szoller Andi. Szia, szia.
Jó reggelt.
Te jobb állapotban van, mint a Maci.
Mint ti ketten összesen.
Vagy mi ketten összesen?
Mert te szemtelenül fiatal vagy.
Igen. Igen. Hát sajnos van ilyen. Nekem alapvetően nehézséget okoz a hétfő reggel. Maci kolléga, mint ahogy elmesélte.
Súlyosan terhelt. Igen.
Súlyosan terhelt. Derék tájékon a reggeli merevedés átcsúszott a túloldalra, ahogy írta a kedves hallgató.
Igen.
Köszönjük szépen.
A részletekben gazdag helyzetjelentést és diagnózist, ugye?
Tegnap összefutottunk Andrással Nagykovácsiba, de elfelejtettem mondani, hogy hiányzik a napi csatarovat, és feltételezem nem csak nekem, írja Zoli hallgató, hát majd összekapom magam. Nem tudom, hogy az ókori hopliták, vagy a francia nehéz lovasság tagjai, ha derékfájással küzdöttek, akkor mit csináltak?
Na, ez egy érdekes
akkor is
kutatás.
Bele kellett állni a
kutatási terület lenne, igen, hogy
nem? Akkor alkoholal gyógyították magukat.
Hát, hogy én ennek miért nem jutott eszembe, sokkal szórakoztatóbb és attraktívabb lenne a műsor, még tár rádió történeti mérföldkövet is tudnék faragni. Is, most hogy... mi le is megyek az aluljáróba, csak nyitva van valami.
Légy szíves, egy
jó, ott a spanókkal, ügyelesen.
Úgyhogy
jó,
addig kis türelmet kérek,
igen.
Mindjárt jövünk vissza. Addig szólalom, de hírekkel persze.
Értem, szerűen persze.
Na, ugye, jó van.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Káfé 98.0-án, június 3-án hétfő reggel 7 óra 5 perckor Mihály Csandrással.
És Gede Balázssal jó reggelt kívánunk mindenkinek, 0636-os 980980, ez itt az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet írni mindenkinek. Rottyon van az ország, rottyon az egészségügy, nagyon szomorú, kinek az érdeke ez, írja az egyik hallgató. Aztán mi van még?
Hát például az, hogy...
Csátmátét nem akarja elemezni a Snowflake.
Snowflake. Hú, azt néztem hétvégén, mert nem is tudom, valahol azt láttam, hogy valaki nagyon bele van szerelmesedve és ajánlgatja, mint potenciális lehetőséget és befektetést. Valószínű, hogy jó lesz valamikor, ugye egy felhőszolgáltató, aki most a legutóbbi gyors jelentésében a megemelkedett bevétel mellett nem túl rózsás eredményről számolt be, és a guidance-ben is további a ár és a margin szűküléséről, mert ugye a processzorok a számításokhoz, az AI-hoz rettentő sokba kerülnek, és ez látszik is az árfolyamon és a csárton. Hát technikailag nagyon gatyán néz ki, tehát én el tudom képzelni, hogy ez egy nem rég a parketten lévő vállalat, 2020-ban vezették be, 22-kor volt a, vagy 22-ben volt a mélypontja $110, én nagyon könnyen el tudom képzelni most így első ránézésre, hogy, hogy egy újabb mélypont jön valahol 110 környékén, vagy 110 alatt, egyelőre én biztos, hogy
buttal se.
Inkább figyelek, és olvasok, és infót gyűjtök, mint hogy most itt beszálljak.
No, hát akkor köszönjük a tartalmas észrevételeket. Én köszönöm az együttérző szavakat Ágnes törzshallgatónknak. Különösen nagyon együttérzek veled a derékfájásod miatt. A tusztarts otthon, most ezt nem mondom ki, hogy mit, és keddet szedni, mikor belét hasít a fájdalom, akkor nem lesz talán annyira rossz. És egy fényképes animációt is küldött, hogy milyen gyakorlatot kellett végezni, hát Czoller Andi segítségével az elmúlt percekben pont ez történt.
Nem sokára dokumentáljuk is a Facebookon, hogy lássátok, hogy...
A gyógytornászom azt mondja, akinek 30 fölött nincs valami elkopva a delekában, az nem is él.
Ja, ez jó. Ez nagyon kellemes üzenet.
Igen, csókoltatom az evolúciót, amely ez alatt a röpke pár tízezer vagy pár millió év alatt sem jött rá, hogy a felegyenesedett járáshoz alkalmazkodjon a derekunk, és mire ez hozzá szokott volna, addigra elkezdtünk ülni jó sokat.
Igen.
Úgyhogy nem csoda.
És fogunk még többet, hogyha már az AI-t szóba hoztuk, mert senki nem fog csinálni semmit, csak nyomni a mindenfélét, és még... Na.
Na hát ez a földi síralom volt, kérem szépen, inkább igen. Budapest rovatunkban találkozunk hírek között.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na nézzük, hát ez csak érintőlegesen.
Mert a Czoller Andi kíves részt. Én egy kicsit ugye, hogy brutális károkozás, a Csepeli hév a legproblémásabb, ugye a buszokon és vonatokon. Fel nem foghatom, hogy mi történik akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy felhasítja az üléshúzatot.
Illetve, hogy mi
vagy
az indíték, vagy
töm
mit?
Az USB csatlakozóba. Én ezt egyébként fiatal koromban, amikor ugye az ember olyan környezetben van, hogy azért lát maga körül rombolást, akár indok nélkül is, ugye tomboló hormonok tomboló embereket eredményeznek, mondhatnánk. Én akkor is ilyen nagy távolságtartással néztem, és nem értettem a mozgató rugóját annak, amikor valaki csak így indoklás nélkül csak így rombol. Akár feszültséglevezetés, akár bármi, nem lehet erre magyarázat. Viszont ebben a legszebb történet elavult, elévült, és ezért merem szóba hozni. Emlékszel arra, hát barnás, zöldes, máv, sötétítő függönyre, amit le kell, lehetett húzni még a régi vonatokon? Na én abból láttam egy emberen egy bermuda nadrágot. Tehát ő honnan levágta, tudod? Hát mert a mintáját lehetett tényleg látni. Rá volt írva, hogy MÁV Magyar Államvasútak, és abba járkált. Valami fesztiválon találkoztam vele. Sajnos nem volt akkor még a mobiltelefon divatba, de lefényképeztem volna, mert teli talált. Tehát ő utazott a vonaton, levágta a sötétítő függönyt. Hát valószínűleg akkor... kettőt kellett hozzá levágnia, elvitt egy úri szabóhoz, és mondta, hogy egy rövid nadrágot készítsen belőle. Hogy ez mennyire volt kényelmes, mert az ilyen sprőd, meg ilyen az merev anyag volt.
Tehát, hogy... Igen, vagy a szó szerint bele lehet ugrani akkor abba a gatyába. Hát és akkor a következő az, hogy valaki meghámozza a műbőrhúzatot, és abból csinál egy jakót magának.
Hát, ja. Nem? Na, mondjuk furcsa. Attól nem kell félni, hogy pitonbőrből készülnek a üléshúzatok a MÁV járatokon.
A PVC-ből több. A...
Igen. Több szóval nem, na mindegy, nem értem.
Jó, és nem adunk ötleteket.
Erre nem megoldás a bekamera. Tudom, hogy ez meg ilyen adatvédelmi agályok, meg személyiségi igen. jogok, meg minden, de na mindegy. Ez meg csúnya, amikor az ember utazna, és akkor valaki előtte tönkretette az egészet. Igen. És akkor még az illemhelyek állapotáról, melyet mindjárt megkapunk valamiféle üzenetben, még nem is beszéltünk.
Na, minden igaz, akkor gazdája lesz a körszállónak.
Bizony nem könnyű neki.
Nem könnyű neki. A Danubius Hotels megállapodás kötött a Market Asset Management ZRT-vel. ez a garancsistán érdekeltségébe tartozó cég.
Meglepetés.
Igen, a Hotel Budapest, vagy közismert nevén Pestiesen a körszálló eladásáról.
Eddig én néztem, hogy mi a, hogy ott most van vendégfogadás, vagy nincs, mert viszonylag gyakran elautózom előtte, és mindig buszok állnak meg ilyen foodtruckok a parkolóba, és hát most olvasom ebben a hírben, hogy a világjárvány idején mint szálloda bezárt, de diák és munkásszállóként üzemel azóta. Hát pedig szerintem turistákat is fogad, mert ott ilyen idegenrendszámú autóbuszok parkolnak, még egyszer mondom. Úgyhogy felújításra szorul, 1967-ben adták át, modernizáció is ráfér, írdatlan összegekbe kerül. Fókuszunk az általunk működtetett szállodáink és szolgáltatásaink megújulása, tette erre, mondta a megállapodás kapcsán a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatója. És hát nagy beruházást terveznek, nem kell meglepődni majd, ha fel lesz állványozva ez a körszálló. Egyébként nekem tetszik az épület, ilyen
nekem is
formabontó, ikonikus,
igen, sokan,
épületnek mondható.
Sokan csúnyának, meg korszerűtlen, meg nem tudom, meg szocrál, nem tudom, milyen jelzőket olvastam már róla. Nekem gyerekkorom óta nagyon tetszik, és mindig akartam volna lakni egy olyan szobával.
Az megvan, hogy én évtizedekig azt hittem, mert a nagyapám azt mondta, hogy az azért körszálló, mert az forog.
Ja, ez volt egy ilyen, igen, ez volt egy ilyen pletyó, vagy ilyen mendemonda, vagy nem
és
tudom.
Ott álltam,
és vártad meg csorbonyállal,
hogy mikor veszem észre, hogy mozog, igen. De nem mozgott. Mondta, hogy a nagypapám erre mindig azt mondta, hogy biztos javítják.
Igen, meg hogy nagyon lassan, nem igen. Nagyon látott
el. Mert hogy ugye elszédülnél, hogyha ott pörögnél, mint a... Hát reméljük, hogy Garancsi úrnak lesz annyi pénze, hogy ezt az ötletet megvalósítsa.
Egy motrot beleszerel oda
alulra, és akkor tényleg forogni fog a körszálló. Na, hát figyelem, menthetetlenül romantikus hallgatóink figyelmébe ajánlom, hogy megnyitott a Városligeti csónakázótó. Egyik kedvenc zöld terület a Városligetnek, Városliget a turistáknak, és ugye Európa legszebb és egyben legnagyobb ma is működő szabadtéri műjégpályája nyáron, mert se szép csónakázó tóvá alakul, micsoda meglepetés. Képzeld el, hogy 2023-ban már SUP deszkát is lehetett bérelni, idén is lesz ilyen, meg 32 vízibicikli is lehet ilyen. A csónakok száma viszont 8-ról 10-re növekedett, és... Hát mi van még? A vízibicikli társaságában még nem is lehet csúszdázni a hátulján, de ugye remek a környezet, mert egészen elképesztő a Hősök tere, a Vajdahunyadvár, a Magyar Zeneháza, stb. Úgyhogy ezért mondtam, hogy menthetetlenül romantikus hallgatóknak. Egyébként képzeld el, hogy készülnek programokkal is, például szerda délután van szápos jóga óra.
Szápos jóga?
Hát az csak... légtornászoknak, vagy én nem
Atya
tudom, micsoda.
Isten.
Illetve két hetente szalsza buli is.
Az is szápa.
Én nem tudom.
Úristen.
Tényleg ma már mindent lehet. Hát álljunk
de
már meg.
De tényleg már, de őrület.
Na jó. Szóval csónakázó tó lehet menni romantikázni.
Helyes.
Van-e még?
Hát van, hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy miért csorog a nyálunk a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, a Budapest Airportra, igen. A repülőtér üzemeltetője 337,8 millió euró nettó árbevétel mellett 74 millió euró nyereséget ért el 23-ban, és a járvány alatti években felhalmozott veszteségét az elmúlt két év alatt 47 millió euróra csökkentette, úgyhogy roppant mód szalad a szekér, nagy a forgalom, az utasforgalom. Tavaly például túlszárnyalta az előzetes várakozásokat, 14,7 millió utas fordult meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ami a járvány előtti utasforgalom 91%-ának visszaépülését jelenti. Hát körülbelül ez, vannak még itt számok, sok az airportálon lehet bogarászni.
Na, a Budapest rovatot berekeztem, és a nyári diák munkával jövünk vissza.
Igen? Bocsánat, ezt még bügyesszük, ide jött egy üzenet, bővítik a körszállót 370 fokosra.
Az kiváló, komoly világszenzáció, még a Guinnessbe is be fog kerülni.
Abszolút.
Ha ez így lesz. Na, akkor pedig menjünk tovább egy jó muzsikával, és utána, mint említettem, a nyári diák munkával kapcsolatos tudnivalók érkeznek.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Indul ezek a mi időnkben szezon. Mindenki dolgozott nyáron, mikor diák volt, de most már a mai fiatalok lusták, gondolhatnók, de majd meglátjuk, hogy
hát
így van.
Azért 100 000 szám vállalnak most is alkalmazott hosszú távú diák.
Hogy legyen nyugdíjunk.
Igen, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy milyen kilátásaik vannak, milyen területen tudnak elhelyezkedni, mennyi pénzt kapnak, úgyhogy ezt fogjuk átnézni Dénes Rajmund Rolanddal, a Mind Diák Szövetkezet igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat.
Dolgoznak ezek a diákok, kérem szépen, nyáron? Van munkakedv, van jelentkező?
In medias résszel a közepébe vágunk. Hát olyan dinamikus zene után, amit az előbb hallhattunk, és egy gyors villás reggeli után szerintem ők is meg tudnak indulni dolgozni. Tehát a kérdésre visszakanyarodva, szeretném őket megvédeni. Nekem is van egy 15 és egy 24 éves fiam, most lesz 16-25 mind a kettő, és 15 éves koruk óta dolgoznak. Teljesen jogos az az észrevétel egyébként, hogy egészen más generációról van szó, mint mondjuk a mi vagy a szüleink generációja, akiknek ez természetes volt, hogy, hogy otthon kerti munkát kell végezni, takarítani kell. Kicsit más bioritmus szerint élnek, de közel 100 000 diák dolgozik egyébként minden nyáron, diákszövetkezeten keresztül, és nagyon sokféle munka lehetőség van, amik közül választhatnak. Természetesen egész évben, de a diák munka szezonja köztudottan az elmúlt 30-35 évben, az mindig a nyári időszakra ugye szűkül vagy reflektálódik, de egész évben dolgoznak egyébként diákok, diákszövetkezetek.
Egyébként ez bekavar most, hogy később tör ki a vakáció?
Igen, egy picit olyan értelemben, hogy a balatoni szezonokat is kitolja. Tehát most hétvégén voltam Balatonon, és látszott, hogy sokkal nyugodtabb még az élet. Még ez az egy hét azért a sokat számít, én úgy gondolom, a szezonális diák munkák tekintetében, de meg a diák jelentkezések tekintetében is, mert az a roham, ami jellemzően a 15 és 18 éves korosztályra szűkül, hogy ők kifejezetten a nyári időszakban szeretnek, vagy szoktak diák munkát vállalni. Ott ez egy picikét koncentrálódik majd a június vége, és az augusztus, hát olyan 20-a közötti időszakban, mert jellemzően utána arra törekszenek a diákok, hogy amit megkeresek nyáron, teljesen jó gondolkodással és jogosan, azt próbálják utána pihenéssel, nyaralással, fesztiválokkal eltölteni, vagy a keresetüket eltölteni.
Igen. Technikailag hogy indul ez, és mikor kell elkezdeniük keresni, hogy a
hát igen,
nyáron
hogy
valami
legyen,
jó
hogy legyen választási lehetőség.
Igen, mert igen. Ugye a tanéva, hogy András is mondta, most egy héttel meghosszabbodik, most jön 21-én fejeződik be, hogy már lázas keresés folyik, vagy ráérnek a végén, hogy megy ez technikailag?
Igen, ez egy szintén nagyon jó kérdés, mert június ugye 21-én tart addig tart a tanéva, hogy az ugye elhangzott, és teljesen normál gondolkodással az lehetne a köztudatban, hogy akkor már érdemes januárban diákmunkára jelentkezni, hogy akkor, mint a mozi jegyeknél, vagy régebben a színházi jegyeknél, hogy akkor sorra kerüljön az ember, de klasszikusan ez nem így néz ki. Tehát ha valaki nyári diákmunkára szeretne jelentkezni diákszövetkezeten keresztül is, amit nagyon szeretnek a cégek, mert egy szervezet kereten belüli foglalkoztatásról van szó, arról nem is beszélve, hogy a kormány által meghatározva ugye 25 éves életkorig ez személyi jövedelemadómentes. Azért fontos ugye egy önéletrajzot elkészíteni, regisztrálni, hogy az alapvető jelentkezésnek az alapvető első lépései megtörténjenek, de utána naponta, hetente folyamatosan töltődnek fel az újabb diákunk a lehetőségek, ugye a diákok azok már teljesen természetesen megszokták, hogy ezek online történnek, online a jelentkezés, online a regisztráció, és utána, hogyha megvan számukra kedvező kiválasztott munkalehetőség, feltöltötték mondjuk az önéletrajzukat, őket is kiválasztották, akkor utána történik egy személyes találkozó a diákszövetkezeti irodán belül, munkaszerződés megkötésre kerül, és utána tudnak kimenni dolgozni. Ahogy az előbb is említettem, tehát egy gyors reggelit követően, akkor ők már hatra is foghatóak munkába is állhatnak.
Milyen bérkilátások vannak az idén? Ugye nagyon sokat beszélnek a gazdaságpolitikusok a reálbérnövekedésről. Volt-e, vagy várható-e reálbérnövekedés a diák munkások számára?
Hát az elmúlt évben én úgy gondolom azért a Covid meg a háború az eléggé megcibált a gazdaságot, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. Úgyhogy ha már a cégek is meg a minimált bér, garantált bérminimum miatt, ugye a törvényi előírások miatt is a reálbér kereseteket meg tudták tartani a jövedelmek tekintetében, már az egy óriási nagy szó volt. Egyébként törvény határozza meg, ugye tavaly 2023. december 1-től emelkedett a minimálbér, ez most 1534 forint. Ezek a szakképzettséget nem igénylő diákmunkák vagy munkavégzésekre vonatkoznak, a garantált bérminimum pedig 1874 forint. Ez azt jelenti, hogy egy olyan simán egy olyan 250 és mondjuk egy olyan 350 ezer forintot meg tudnak keresni, ebbe a, és ez nettó kereset, ebbe a sávba. De természetesen vannak olyan speciális szaktudás, gyakorlatot, tapasztalatot, tehát mondjuk egy főiskola egyetemista esetében, hogy mérnökként, IT-sként, pénzügyesként, kontrollerként dolgozik, akkor ő ennél jóval magasabb jövedelmet nyelvtudással is akár meg tud keresni, tehát ez akár lehet a másfél-kétszerese vagy háromszorosa is ennek a nettó jövedelemnek.
Uh-huh. Milyen területeken főleg? Mi érdekli a fiatalokat? Igen. És hol kerestek diákmunkát? Tehát magyarul találkoznak-e az igények, elvárások a kínálattal?
Abszolút találkoznak, ez ugye 80-as évektől indult a Diák Szövetkezet. Nekünk is a Diák Szövetkezeti csoportunk 89-től, utána 92-ben lett ez a Diák Szövetkezeti forma. Akkor még mindenki azt gondolta, hogy a kukorica címerezés, igen, meg mondjuk a szőlőnek a betermelése, az kötődik összesen a diák foglalkoztatáshoz. Azóta ez sokkal szervezettebben, szabályozottabb kereteken belül működik, sőt maga ez a Diák Szövetkezeti forma, egyébként Hungarikum az Európai Unióban, tehát egy olyan támogatott forma, ami hozzájárul ahhoz, hogy a fiataloknak a munkanélkülisége ebben a korosztályban az Európai Unióban egyébként a legalacsonyabb. És szezonális munkák tekintetében nyilván a fesztivál, a strand, a balatoni vendéglátóegységekben történő munkavégzés, ahol rögtön utána előtte strandolni tudok, el tudom költeni a pénzemnek egy részét. Ez jellemzően a szezonális munkáknál a legnépszerűbbek, de mivel egész évben ugye a gyakorlatukat is a főiskolások eltölthetik Diák Szövetkezetben. Tehát leigazoltam úgy, hogy mellette pénzt keresnek. Régebben gyakorlati helyet is nehéz volt találni, és volt, ahol fizetnie kellett a diáknak, hogy a gyakorlatát neki leigazolják. Ez most már fordítva van, de mivel egyre kevesebb a diák a felsőoktatásban, egyre több diák lehetőség, diák munka lehetőség van, ezért nyílik az olló, nekik egyre könnyebb, egyre változatosabb munkalehetőségeket tudnak, és egyre magasabb bérért vállalni, mert az nagyon érdekes, hogy most már a diákok részéről is kialakult, mint mondjuk a fehér gallérosok esetében, az irodai munkavégzések, meg a kvalifikált munkavállalók esetében, hogy bérigénye van. Igenis úgy jön be a diák, a diák szövetkezetbe is úgy jelentkezik, hogy ő tudja jellemzően, hogy milyen munkát szeretne vállalni, és milyen jövedelmet szeretne vele keresni.
Mielőtt elfogyna az időnk, mert nagyon pereg, egy hallgatói kérdés Simontól, hogy a diákmunkában töltött idő a szolgálati időbe beleszámít-e. Ugye, hogyha valaki elég korán elkezdés, esetleg a felső...
És rendszeresen mondjuk az iskolai szünetekben
és ha csak egy hónapokat dolgozik, az akár fél évet összehozhat, ami azért nem mellékes.
Hát tudomásom szerint a nyugdíjban nem számít bele, ez nem egy munkaviszony. Ez egy szervezet keretében történő szövetkezeti jogviszony, viszont az ő általa megszerzett munkatapasztalat, az ő általa megszerzett munkamorál mentalitás, az egy olyan értéket képvisel a munkaerőpiacon, hogy sokkal
az
könnyebben
világos.
Uh-huh. Sokkal értékesebb.
De akkor a szolgálati időben se számít, nem csak a nyugdíjban.
Nem. Igen, a szolgálati időben tudomásom szerint, mivel nem munkaviszony,
egyébként ja, világos, oké. Okay.
Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk!
Önnek is, és a fiataloknak meg akkor minél aktívabb,
akkor
és
csapjanak a lovak közé.
Így van. Minden jót,
köszönjük, minden jót!
Dénes Rajmund Rolanddal, mindig mini diákat akarok mondani, de az mások a mini mind diák szövetkezet igazgatójával beszélgettünk.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
És itt van a vonalunk túlsó végén, Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
No, hát szedjük csokorba. Magyar adatok meg Európai Központi Bankhoz kapcsolódó adatok várhatók. Kezdjük a magyarokkal. Kedden lesz a részletes GDP adat. Ez miért érdekes?
Hát ugye az első negyedéves előzetes GDP adatokat már korábban közzétette a KSH. Ugye ez alapján 1,1%-kal nőtt a gazdaság év per év alapon, ami egyébként némi meglepetést hozott a piacon, ennél némileg visszafogottabb volt a várakozás. És ugye ebben az évben a KSH átért egy új módszert arra, ami alapján ugye a korábbiaknál hamarabb teszi közé az előzetes GDP becslését, és ami adatokat viszont utána publikálásra kerültek, tehát értem itt ugye az ipari termelést, márciusról mi ugye 10%-kal esett, de a március építőipari termelésnél is ilyen 6% körüli visszaesés volt, illetve ugye a beruházásokról is most már tudjuk, hogy több mint 9%-kal csökkentek év per év alapon. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy azt követően, hogy a várakozásoknál némileg jobb GDP adatot tett közzé a KSH, az utána bejövő ilyen kiegészítő információk mind alapvetően negatív képet festettek az első negyedéves folyamatokról. Úgyhogy nyilván mindezek ismeretében igazán érdekes lesz, hogy akkor pontosan melyik volt az a tétel, ami ugye a várakozásoknál nagyobb GDP növekedést eredményezett, és hát magának a szerkezetének az összetétele ugye azért lesz fontos, mert ez alapján lehet majd igazán eldönteni, hogy itt esetleg csak valami egyszeri hatás lehetett, például mondjuk a szökőév miatt, ugye idén nem csak februárban, hanem egyébként januárban is egyel több munkanap volt, vagy pedig tényleg esetleg olyan szektorok indították be a növekedést, amiről így havi szinten kevesebb megfigyelésünk van.
De lesz más adat is, kiskereskedelem meg ipari termelés, tehát kijönnek a részletes adatok, és már a következő GDP-re nagyon érdekes.
Nem csak a GDP-re, hogy a költségvetési lyukére az egyik felelős az áfa bevételek elmaradása, az meg ugye a kiskereskedelmi forgalomtól függ, úgyhogy azért is.
Igen. Hát ugye gyakorlatilag, ahogy kijön az első negyedéves részletes GDP, utána a hét folyamán jönnek ki, ugye ezek már április adatok lesznek, ugye lesz előzetes ipari termelés adat, illetve ugye kiskereskedelmi forgalmi adat, ezek már áprilisra, vagyis ugye Q2-re vonatkoznak majd. Hát nyilván a kiskereskedelmi forgalmat azért lesz nagyon érdemes figyelni, mert ahogy ti is említettétek, a költségvetés oldalán ugye az áfa bevételek szempontjából fontos, illetve azért is fontos, mert azért az idei évben az elemzők többsége azt várja, hogy ugye a fogyasztás lehet majd a növekedés motorja. Hát ugye most már azt már tudjuk, hogy Q1-ben a beruházás ugye több mint 9%-kal esett, tehát az biztosan nem húzta ugye Q1-be sem a GDP-t. Úgyhogy a kiskereszt lesz fontos. Az iparra meg azért lesz érdemes figyelni, mert ahogy említettem, ugye márciusban nagyon-nagyon gyenge volt az ipari teljesítmény, ugye 10%-kal csökkent év per év az ipari termelés. Viszont azért itt érdemes azt kihangsúlyozni, hogy ugye idén máskor volt a húsvét, idén márciusban volt a húsvét, és az ipari termelés az viszont jellemzően pont egy olyan iparág, amit inkább negatívan befolyásol ugye a szabadságolások miatt a húsvét. Tehát mi például arra számítunk, hogy azért egy viszonylag erőteljes, tehát egy ilyen 7-8% körüli év per év növekedés lehet majd áprilisban az ipari termelésben, amennyiben nem arról van szó, hogy tényleg az alapfolyamatok szintjén van valami nagyon-nagyon komoly gond az iparral.
Világos. És akkor eljön ja, június 6-a, ugye az pedig az euró vagy az LKB kamat döntés pillanata, ami akár tényleg lehet egy döntés, egy vágás. Hogy állunk most, mit várnak az elemzők, és mire van lehetősége az LKB-nak?
Igen, ugye itt azt kell látni, hogy gyakorlatilag egészen a múlt hétig úgy tűnt, hogy tényleg megvan az ideális mix arra, hogy elinduljon ugye Európába a kamatvágás, és ezt azért úgy viszonylag erőteljesen, már milyen erőteljesen ugye a jegybankárok kommunikálni szoktak, azért nagyjából be is mondták az LKB döntéshozók, hogy nagyon nagy valószínűséggel júniusban jön a vágás. Emiatt mi azért azt gondoljuk, hogy nem ez lesz az igazi kérdés, viszont a múlt héten közzétett eurozónás előzetes májusi inflációs adat azért nem lett túl kedvező, tehát még akár ezt a szenáriót is felülírhatja, bár ahogy említettem, nem ez a valószínűbb, tehát valószínűbb az, hogy most elindul a vágás. Igazából a nagy kérdés az az, hogy utána a második fél évben ez hogyan folytatódik. De ugye a múlt heti inflációs adat, és különösen ezen belül a szolgáltatási infláció, amit ugye kiemelten szoktak figyelni, ez ilyen, tehát mert a szolgáltatási infláció az, amiben leginkább visszatükröződnek ezek a hosszú távú ilyen inflációs várakozásos, tehát az inflációs várakozásokhoz köthető problémák leginkább itt érhetőek tetten, és az kifejezetten magas lett a hó per hó átárazás ebbe a szegmensbe. Tehát ez mindenféleképpen egy olyan dolog, ami azért óvatosságra intheti az LKB döntéshozóit, és azért azt se felejtsük el, hogy azért a Q1-es eurozónás GDP, bár nem vártak erős növekedés, de annál egy nagyon kicsit azért összességében jobb lett az európai növekedés is, és ugye hát ezt követően jött ugye ez a májusi infláció. Tehát itt az igazi kérdőjelek, én azt gondolom, hogy a második fél éves kamatvágás ütemével kapcsolatban lesznek majd.
Oké, izgalmas lesz a hét, inkább második fele. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép hetet!
Én is köszönöm, szia. Sziasztok!
Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Azt szokták mondani a gazdaságot fürkésző hozzáértők, hogy az a baj a magyar KKV szektorral, hogy nagyon le van maradva technológiai szempontból, és hát ez az oka annak, hogy például a románok hátát nézzük nagyon sok tekintetben.
Hát vagy ez is.
És hát ugye itt van egy új hype, ez a mesterséges intelligencia, nem győzzünk eleget beszélni róla. Na de ha már tudjuk, hogy itt ez az új hype, akkor vajon egy átlag KKV mennyire gondolkozik azon, hogy ezt akkor felül erre a vonatot?
Főleg úgy ugye, hogy nemrég egy olyan felmérést citáltunk, ami szerint önmagában a digitalizációban is el van maradva a KKV. Most akkor erre képzeljük el, hogy hol tart az AI-ban. Na ez lesz egy szép megfejtés, de ebben segít nekünk Szlezák Péter, a System 32 IT Kft. Ügyvezető igazgatója, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy készült a felmérés, azt tisztázzuk először.
Mert hogy egy felmérés alapján derül neki
hát
mindezek.
Csak úgy, remélem, hát nem hasra ütve.
Hát talán egy pici háttértörténet hozzá, hogy nagyon sok mindent hall az ember, meg nagyon sok mindent lát és tapasztal, és hát nekünk nagyon furcsa volt a kontraszt, amit azzal kapcsolatban láttunk, hogy milyen szépen haladunk előre, és milyen jók a cégek. Ehhez képest, amikor mi dolgozunk, azt látjuk, hogy elég komoly a lemaradás, és azt gondoltuk, hogy ne hasraütésszerűen adjunk ebből számokat. Ezért készítettünk egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy ez a generatív AI tulajdonképpen, ami körül most ez az óriási hype van, ez mégis hogy is néz ki a vállalatok életében. Mm. És hát egy picit tisztázásra szorul az, hogy ugye ez nem egy reprezentatív felmérés, tehát mielőtt még valaki megkövez engem itt kifelé menet a stúdióból, tehát mi megkérdeztük az ügyfeleinket, ezek a KKV felső szegmense, kérdeztünk a piacról is nagyon sok erre a témára nyitott céget, és kaptunk válaszokat. És a másik az, hogy ugye a generatív AI az pedig nem az AI önmagában. Tehát azért azt tudni kell, hogy az AI az ugye
nagyon
most sokrétű, 10-20 éve itt van közöttünk, és itt a generatív AI az, ami az elmúlt 1-2 évben beérkezett a napi életünkbe, és az az, ami felforgatta a világot, hát gyakorlatilag két
ez
éve.
Már nem a háttérben, ezt már meg lehet szólítani, lehet vele dumálni, kérdezni, válaszokat szerezni, tehát egy picit közelebb jött a sokszínű felhasználói réteghez az AI.
Így van, és hát mi azt tapasztaljuk, hogy ez kicsit olyan ez az AI őrület, mint a foci vagy a gyereknevelés, hogy így 10 millió szakértő országában vagyunk, addig a pillanatban...
És meg hosszasan sorolhatnánk. Milyen területeken vagyunk mi a 10
éppen háborús elemző mindenki.
Igen, próbáltam igen. ezt a témát elkerülni, így van.
Nem lehet.
Szóval, igen, tehát mi azt látjuk, hogy 10 millió szakértő országában, bárkiről beszélünk, bárkit meghallgatunk, akkor elmondja, hogy ez mennyire szörnyű, mert nem tudja a választ a jövővel kapcsolatban, vagy mennyire szuper, mert már egyébként a ő még a feltalálás előtt is ezt használta, és arra voltunk kíváncsiak, hogy oké, de ha megnézzük a konkrétumok mentén, és nem csak az önbevallás, akár önbevallás, akkor mi jön ki belőle?
És mi jött ki belőle? Ijesztő. 63% nagyon alacsony AI tudatossággal rendelkezik.
Az mit mondunk, hogy az AI tudatosság, az mit feltételez, vagy hogyan definiáljuk?
Mert részben a nemzetközi trendek és a szakmai háttér alapján mi úgy gondoltunk, hogy kell készíteni valamilyen mérőszámot, hogy hogyan lehet megnézni azt, hogy mondjuk mennyire érett egy vállalat. És én nem a technológiai részről szeretnék beszélni, mert én nem vagyok technológus, én egy egyszerű közgazdász vagyok. És mi azt vizsgáltuk, hogy megvannak-e azok a peremfeltételek egy cég életében. Tehát egyszerűen van egy dedikált vezetője ennek a témának, van egyáltalán olyan szintű digitális infrastruktúra, gondolkodásmód, egy témára nyitott munkavállalói réteg, aki egyszerűen képes használni, és nem csak használni, hanem jól használni ezeket az eszközöket. És hát ezek alapján kijött egy 63%-os homályos kép.
Ami azért... Mi lehet ennek az oka? Ez nagyon-nagyon alacsony. Mert nézem a másik végletet, hogy ki, aki nagyon magas tudatossággal rendelkezik e témában, az mindössze 2%. Hát az nagyon-nagyon alacsony tudatosságot jelent.
Bocsánat,
nem tudják,
csak itt záporoznak a kérdéseink, de ez a tevékenységtől összefügg. Itt a nagyon tudatosság miatt kérdezem, hogy az a 2% lehet, hogy azért 2%, mert ráadásul a tevékenységéhez az egy jól felhasználható, most itt nem tudok ilyen területet mondani, de nyilván van az AI szempontjából.
Mi munkánkról tudni kell az, hogy nem szakmaspecifikus, mi alapvetően az irodának a digitalizációjával foglalkozunk. Tehát mi azt látjuk, hogy bármelyik iparágnak azt a részét látjuk közelebbről, ahol eleve magasabb a számítógép penetráció, komolyabban használják a kollégák a gépet. Tehát irodák, vezetőség, menedzsment, tehát azok a fehér galléros kollégák, akik egyébként is a céget előrefelé húzzák. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül iparág specifikus ez a történet. Nyilván tisztelet a kivételnek, tehát, és még nem is csak méret kérdés. Tehát láttunk olyan 20 fős...
Akkor generációs.
Nem, ezzel sem értek teljesen egyet. Nekünk vannak kiváló tapasztalataink 70 pluszos cégekkel, ahol a vezetőség beleállt és azt mondta, hogy csináljuk, mert ez a jövő, ez a jelen, és vannak olyan 20-30 éves cégvezetők, akik rántanak egyet a vállukon, és azt mondják, hogy minek, hát eddig is ment már, nem tudom, két generáció óta, miért pont most kezdjünk el ezen változtatni?
Akkor mi hiányzik? A bátorság,
tudás,
vagy a tudás? Kézen kéne fogni ezeket a cégeket, és akkor elmagyarázni nekik, hogy miért kell ezt meglépni, hogyan kell ezt meglépni? Milyen előnyei lesznek ennek, hogyha ezt meglépik?
Én annak idején azt tanultam, amikor egy a szervezetfejlesztői körökben dolgoztam, hogy azon lehet segíteni, aki egyébként is szeretné. Tehát én azt gondolom, hogy tudással persze azoknak tudunk segíteni, akik nyitottak erre a változásra, de akkor már meg kell tenni az első lépést. Tehát amit mi látjuk, különböző síkokon vannak kihívások. Vezetői szinten kell egyfajta elhatározás arra, hogy már pedig nem a hagyományok mentén, nem az intuíciók mentén, hanem adatvezérelten, mondjuk adott esetben számok alapján szeretnénk dönteni. Egyáltalán van egy nyitottság az újdonságokra, hogyan lehet előre menni. És ha megvan ez a vezetői támogatás, akkor azt a megfelelő stratégiával le kell csorgatni az alsóbb szintekre. Ez is egy óriási kihívás.
Abszolút. Hogy ugye a nagyon sok AKV-nak üzleti terve sincs. Ugye ez egy ilyen állandó rákfene, gyakorlatilag a rendszerváltás óta emlegetjük ezt. Akkor ha nincs üzleti terve, miért lenne mondjuk AI stratégia? Gondolom én.
Akkor viszont megvan a megoldás, kell egy nagy füles neki. Mármint a piacról, az üzletből, igen. És akkor jön meg az ihlet, hogyha magától nem jött meg eddig esetleg, vagy az inspiráció.
Én azt gondolom, hogy ez két oldal most. Egyrészt van egyfajta versenyelőny még per pillanat. Ha valaki ebbe beleáll komolyan, tehát mondjuk mi az irodai felhasználással foglalkozunk, gyakorlatilag virtuális asszisztenseket vizsgálunk a legtöbb esetben. Ezek sokszor a napi irodai programcsomagokba beépülő egyébként megoldások, és azt látjuk, hogy hatékonyabbak, gyorsabbak a munkatársak. Ha egy cégvezető ezt felismeri, és ebbe azt mondja, hogy ezt ki akarja terjeszteni, vagy struktúráltá akarja tenni, ő most még nyerhet a piacon. A kollégák kevésbé lesznek leterhelve. Tehát a fluktuáció, a kiégés szerintem sokkal kevésbé fog gondot okozni a cég számára. Tehát jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ez most még versenyelőny. Aztán pár év múlva valószínűleg megjelennek azok a cégek, akik nagyon magas szinten használják ezeket az eszközöket. Én azt feltételezem, hogy onnantól viszont egy ilyen olyan kötelező
az elem lesz. Az a hátrány, akinek nincs. Na majd akkor az elmozdítja a most még nem aktív vezetőket. Hát köszönjük szépen, ez egy izgalmas rávilágítás volt, hogy hogy állnak a cégek a
én az elkeseredtem, mert nem tudom eldönteni, hogy ezen hogy lehet segíteni. Tehát, hogyha valaki nem is érdekli ez,
hát
ez
így,
az egész.
Úgyhogy majd rá kell jönni a nyomás.
Hát de akkor
nyomás
meg késő lesz, mert addigra a torkára fog lépni a konkurencia.
Sajnos,
mi ott vagyunk és evangelizálunk, ha ez bármennyiben is segít.
Mi is pont ugyanebben a csónakban nevezünk.
Nagyszerű. Ezért jöttünk
szépen.
Így össze.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Szlezák Péter járt nálunk, a System 32 IT Kft. Ügyvezető igazgatója.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Szusszanunk egyet, Czóler Andi hírei jönnek, aztán pedig adóvilág rovatunkban felkészülünk az Európa parlamenti választásokra, hogy ennek milyen adóvonzatai lesznek, meg hogy áll az esélylatolgatás, erről hallhattok adóvilág rovatunkban, maradjatok továbbra is velünk.